Advent negyedik vasárnapján János evangéliumából az első fejezetből fogok felolvasni 14 verset. Ezekben a fejezetekben nagyon sok olyan fogalom van, ami talán a mostani hallgatóknak, de az akkoriaknak is biztosan nehezen érthető volt. Ezért, hogyha valaki szeretné és teheti, bármilyen módon kövesse ezt az igerészt, nem csak most, hanem majd az igehirdetés alatt is. János evangéliumából olvasom az első fejezetből az első 14 verset. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Talán többen tapasztaltuk már azt az életünk során, hogy milyen fontos is egy bemutatás. Amikor minket egy munkahelyen, vagy egy barátnak, vagy egy közösségben, amikor újak vagyunk, bemutatnak. Mondanak egy pár szót, egy kis információt rólunk, hogy ez az ember milyen is, azoknak, akik nem ismerik. És ez az első információ, ez az első benyomás azoknak, akiknek mondják. Ez az első, amit rólunk meghallanak. Egy bemutatás. És milyen nehéz ráadásul bemutatni úgy valakit, hogy nincsen jelen, hogy nem ismerik előtte, hogy azokkal, amikkel őt beszeretnék mutatni, azok ismeretlenek. János evangélista ebben az első pár versben szeretné bemutatni Jézust úgy, ahogy ő megismerte. És ezért használ olyan fogalmakat, amik talán számunkra ma nagyon nehezek, nagyon nehezen érthetőek, de a kor embereinek akkor igenis közeliek voltak. És János vágya az, hogy bemutassa ezt a Jézust azoknak az embereknek, hogy kicsoda ez a Jézus, miért jött ide a földre, mert számára annyira fontos volt ez, és egy bizonyságot akart erről őt tenni. És az volt a vágya, hogy azok az emberek, akik ott vannak, megértsék, hogy miért olyan hatalmas dolog az, hogy Isten testet öltött. Mit jelent ez? Szeretné ezt így bemutatni. És János összegez itt az írása elején, az evangélium a nyitányában. Összegez, hogy ki is ez a Jézus. Ki is az, akit ő megismert. János olyanról ír a hallgatóinak, ami egy lehetetlen kategóriája. Két olyan dolgot mutat be nekik, ami az ő elképzelésükben, és lehet a miénkben is, lehetetlen összetenni. Arról beszél, hogy ez az Isten, akire azt a szót használja, emlékszünk az elején, többször azt mondja, hogy az ige, a logosz. Ezt a szót használja, amit tudnak ott a görög kultúrában, hogy az isteni ideának, az Isten képnek a leképezése volt a leghatalmasabb. Valami olyasmi, ami úgy volt az ő fejükben, hogy ez az Isten, de ez az Isten soha nem jön el a földre. Soha nincs kapcsolata az emberrel. Ő valami hatalmas, valami felfoghatatlan, de ott van távol. Nem kapcsolódik az emberhez. Nincs kapcsolata kettő között. Egy hatalmas Isten valaki, aki az ő szemükben létezik, de nincs kapcsolat az emberrel. És János azt mondja, hogy ez az ige. Testé lesz. És ez a másik fogalom, ez a testé lesz, ez valami hihetetlen idegen az ő számukra. Hogy lehet ez a távoli, idegen Isten testé? Miért? Miért jön el? Miért jó ez neki? Miért lesz? Ez számunkra felfoghatatlan. Nem fér bele a gondolkodásunkba. Idegen, érthetetlen. Miért lesz az a valaki emberré? És János azt mondja, hogy mégis azzá lesz. Emberré lesz. És pont azért mondom el nektek, ezekkel a fogalmakkal, mert ez olyan hihetetlen. Mert széttágítja azokat a kereteket, amikben eddig gondolkozta. Mert igenis, testé lesz. Az az Isten, akiről olyan hatalmasokat gondolnak, de mégis testé lesz. És mégis ez a szent találkozik egyszerre a profánnal. És a kettő együtt valósul meg. Azt akarja bemutatni, hogy ez az Isten egyszer s mint emberré is válik ott akkor az ő számukra. János maga egy zsidó származású ember volt, de az volt a vágya, hogy egy olyan kultúrában, amiben ő él, de az a kultúra számára idegen az ő Istene, mégis bemutassa. Olyan sokszor szerintem ma is így vagyunk, hogy ahogy közeledünk karácsonyhoz, sőt már itt vagyunk, de mégis advent negyedik vasárnapja van, közeledünk abba, hogy megérkezünk karácsonyba. És olyan sokszor pont a mai kultúrában karácsony fogalma teljesen idegen már attól, amiről ez az egész ünnep szólt. Hogy Isten emberré lesz, hogy eljön, hogy emberi alakot ölt. János megpróbálja szavakba ölteni azt, hogy mit jelent ez? És valószínűleg velünk is történik az, hogy ahogy karácsony ünnepkörében vagyunk, szóba jön az, hogy ez miről szól, szóba jön a munkájunkön, vagy már szóba jött, hogy miről szól a karácsony üzenete, miről szól ez az ünnep. És ott van a felelősség, a feladat, és a küldetés a mi számunkra, hogy mi erről mit mondunk, miről szól a karácsony üzenete, miről szól az, hogy Isten emberré lett, ez mit jelent, miért olyan nagy dolog, hogy fejezzük ki. János talál erre egy szót, amivel ő egyszerre tudja azt mondani, hogy mit jelent ez a kettő, ez a szent és a profánnak a találkozása. A mi feladatunk és küldetésünk az, hogy karácsonykor mit mondunk erről? Minek az ünnepe? Miért ilyen nagy ünnep ez? Annyit biztosan tudhatunk, hogy a születés egy olyan ajándék, amiről ez az ige a következőket mondja az utolsó 14. versben. Egy olyan ajándékot kapunk, akiben lehozta a mennyországot Jézus, aki kegyelemmel és igazsággal teljes, akiben élet van. Ezeket mondja, hogy egy olyan ajándék, Istennek a legnagyobb ajándéka, aki testé lett, aki itt van, és már nem egy távoli, elképzelhetetlen, hanem közeli, kapcsolatba lép azzal a világgal, amit ő teremtett, és nem hagyja, hogy ez a világ ott működjön egyedül. Pontosan a mai istenképe is olyan sokszor az van, hogy igen, hiszek Istenben. Van egy Isten, van valahol, de az az Isten távoli. Az az Isten nem lép bele az életembe. Nem visel gondot, nem érdekli, hogy mi van velem. És pontosan azt fogalmazza meg János, hogy karácsonykor, a testetöltéskor ez az, ami csodálatos, hogy Isten mégis testetölt, idejön, egyé válik, kapcsolatba lesz, közösségbe hív. És eljön azok közé, az emberek közé, akik ott éltek. Egy ajándék. Ebben az első 14 versben nagyon-nagyon sok kép, szimbólum és hasonlat van. Egy olyan Jézusról hallunk, aki az életként, világosságként, igeként beszél róla az író. De amit a legfontosabbként kiemel János, hogy ez a logosz, ami már most is így kimondva logosz, görög szó, filozófikusan, tudományosan hangzik. És pont azt mondja el, hogy ez a logosz, ez már nem valami idea, valami távoli filozófia, hanem mi ismerjük őt személyesen. Ez, amiről eddig csak Isten képként volt a fejünkben, már személyes. Már a miénk, már ismerjük, már saját. Már találkozás van vele. Már kapcsolat lehet vele. János bemutatása azért megdöbbentő, mert személyesen hozza el ezt. És a másik, amiért megdöbbentő, az az, mert ez az istenkép, ugyanúgy, mint a mai istenkép is sokszor, ahogy beszéltünk róla, távoli, van egy Isten, de nem lép kapcsolatba. És János bizonyságtétele azért nagyon megdöbbentő, mert azt mondja, hogy ez az ige azért lesz testé, hogy együtt érezzen velünk. Azért lesz testé, hogy megtapasztalja azt, hogy az embernek milyen, milyen érzései vannak, milyen ott az özvegyeknek, milyen azoknak, akik betegségben vannak, milyen azok, akiknek kérdései vannak, akik vágynak válaszokra. És ezek közé az emberek közé megy tanítani, jelen lenni, beszélgetni. Az az Istenkép, ami bennük volt, egy távoli, az az Istenkép sohasem lép kapcsolatba. És János azt mondja, hogy eljött, közöttünk lakott, élet volt benne, ő a világosság, és benne élet van. Azt mondja, hogy személyessé válik. És ez pontosan bizonyítja azt, hogy Isten kapcsolatba akar lépni velünk. Zakariás énekében hallhatjuk ezt Lukács evangéliumában olyan szépen megfogalmazva. Ennyit mondja erről összögezve. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk. Zakariás és János arról beszél, hogy a testetöltés azért ajándék, mert ez egy meglátogatás, mert ez egy személyes kapcsolatba lépés. És arról beszél, hogy ezek nem ígéretek, nem szavak, nem az továbbra csak, hogy vannak proféciák, amik beszéltek arról, hogy majd Isten testetölt. Nem csak szavak, amik elhangoznak akár vasárnapról vasárnapra, hanem egy konkrét cselekmény, egy bizonyítéka annak, hogy Isten belelép abba a világba, amit ő teremtett. Azért, mert szeretetéből teremtette, és azért, mert gyermekeivé teremtett minket. És ebbe a világba lép bele, mert kapcsolatba akar lenni velünk. És ezért lép bele, hogy megmentse azt, amit ő létrehozott, amit ő teremtett. Azért lett testi az örök ige, mert így ment utána annak, ami elveszett. És olyan érdekes ebben az is, hogy ki mondja ez az ige rész, ott a 11. versben, hogy Isten gyermekeivé teremtett minket. És ez az, amiben különbözik, ez az istenkép, a keresztények istenképe, mind a görög filozófia istenképétől, mind attól az istenképtől, ami ma olyan sokfele, mindenhol ott van, attól a távolitól, abban különbözik, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És egyedül ő az az Isten, aki személyes kapcsolatba akar lépni, akinek nem az a felfogása, hogy te vagy a teremtmény, én a teremtő, alárendeltség van, és az van, amit én akarok, nincs kapcsolat. Megmondom, és te követsz. Pontosan ezt az istenképet rombolja le János azzal, hogy azt mondja, hogy kapcsolatba lép, mert gyermekei vagyunk, mert gyermekeivé akar minket váltani, és azzal, hogy eljön, ott akar lenni közöttünk. És ezt akarja bizonyítani is. János apostol ilyen klasszikusan, tömören fogalmazza meg ezt. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ennél rövidebben már csak maga a karácsony szó foglalja ezt össze. Maga az a szó, ami abból fakad, abból a latin szóból, hogy inkarnáció, testi létel, megtestesülés. János összefoglalja ezt, hogy eljött, hogy testi legyen. A görögök számára ez a gondolkodásbeli változás, ez muszáj volt, hogy létrejöjjön. Anélkül, hogy nem lépnek ki az ő keretükből, hogy milyen Isten is van az én fejemben, milyen is az én Isten képem. Anélkül ez számukra hiába jó fogalmak, hiába közeliek. Nem tudott személyessé válni. Nem tudott a sajátjuk lenni. Az kellett ahhoz, hogy ezt megértjük, hogy itt János miről beszél, hogy mutatja be, miről tesz bizonyságot, mivel nyitja az evangéliumát. Az kellett, hogy kilépjenek a gondolkodásukból. Eddig így gondoltam Istenre. De az, amit János mond, ez valami egészen más. És ha meg nem változik az a gondolkodási rendszer, amiben eddig voltunk, akkor nem tudom ezt elfogadni. És olyan szép látni maguknál, azoknál, akik ott voltak személyesen Jézussal, hogy nem csak arra volt szükség, hogy ők egy gondolkodásbeli változáson menjenek át, hanem azon, hogy ez azt eredményezze, hogy egy bizalom és egy személyes döntés váljon ebből. Péter tanítvány példája olyan szépen kifejezi ezt a genezáreti tavon. Amikor nem látja még a távolról, hogy ki szól hozzá, csak később ismeri fel, hogy Jézus az. De Jézus azt mondja neki egy egész éjszakai halászás után, hogy János, vagyis Péter, vesd ki a hálódat. És nem tudjuk, hogy Péter mennyit gondolkozik, de azt mondja, hogy a te szavadra kivettem a hálót. És egy csoda történik ott. Ez fejezi ki azt, hogy milyen bizalom van ebben a kapcsolatban. Ugyanígy egy másik történetnél, amikor Jézus a zsinagógában gyógyít, és ott van egy sorvadkezű ember, aki nem ismeri Jézust, de Jézus azt mondja neki, hogy nyújtsd ki a kezed, és meggyógyulsz. És hisz, és bízik benne, és kinyújtja. És megtapasztalja azt, hogy valósággá válik a gyógyítás. Megtapasztalja, mert tud benne bízni. És lehet, hogy nem ismerte előtte, de meggyógyul, mert bízik. Ma karácsonyra készülve olyan sokan megelégszenek azzal, hogy Jézus egy nagy próféta, vagy egy nagy történelmi személy, vagy esetleg senki. Csak úgy beszélnek róla. De János apostol viszont úgy akarja bemutatni, mint aki nem csak ember, hanem Isten is egyben. És ez pedig senki másra nem igaz. Az Isten fia emberré lett, hogy mi pedig Isten gyermekeivé lehessünk. És ezért jött el a földre. Végezetül pedig a karácsony pontosan emiatt nem csak a lelkünkhöz van köze, hanem a testünkhöz is. Mert nem az a cél, hogy legyen egy kis hangulat, legyen pár napig ez az érzés, és aztán elmúljon. És az egész évben aztán nem emlékezünk erre, vagy majd következő októberben, novemberben elkezdünk újra erre készülni. Azt szeretném megéreztetni, hogy azért jött a földre, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. És ez nem csak egy-két napra vonatkozik, hanem az egész évre és életünkre. És pontosan azt akarja elmondani, hogy nem csodálókat keres, nem kritizálókat, hanem testeket, amely őt hordozza, amely az ő szeretetét megvalósítja, akivel kapcsolat lehet, mint gyermek és szülő között. Így öltött testet, így jött el. Ezért mondja el János ezt, mert olyan fontos az ő számára. És így lehet ma is nekünk ez egy kihívás, hogy mi hogyan beszélünk karácsonyról, hogyan adjuk ezt tovább, mi mit tartunk ebben fontosnak. Így legyen, ebben áldjon minket Isten. Amen. Urunk, köszönjük neked Jánosnak a bemutatását, ezt a nyitányát, hogy így kezdi az evangéliumot. Köszönjük, Urunk, azt, hogy amikor ő ezt leírja, nem is volt még karácsony, nem is volt még ez az ünnep, de olyan fontos az ő számára az, hogy te testé lettél, hogy ezen rengeteget gondolkozik, hogy hogy adja tovább másoknak, hogy beszéljen erről, hogy tudja összefoglalni, hogy tudja szavakba ölteni azt, ami az ő számára annyira fontos. Urunk, itt állunk az ünnepek előtt, és azért szeretnénk kérni, hogy az az ünnep, amiben te testé lettél, amiben ezt ünnepeljük, ezért adunk hálát, és ezért dicsőítünk, az valóban ezzel az eredeti tartalommal hadd legyen teljes. Kérünk a családi ünneplésekért, kérünk a beszélgetésekért, az együtt töltött időkért, hogy te lehessél ott benne. Téged ismeressenek meg családtagok, rólad hallhassanak, hadd épülhessünk ebből. És Urunk, külön imádkozunk azokért, akiknek ez az időszak, ez a következő pár nap a legnehezebb. Azokért, akik betegek, akik gyászban vannak, akik akár kórházban vannak, akár nehézségben küzdenek, a kárpátaljaiékért is szinte. Kérünk, Urunk, azért, hogy tartsd meg őket, és hadd tapasztalsák, hadd hallhassák azt valakitől, hogy te testé lettél. És ez annak a bizonyítéka, hogy kegyelmed van. Gondot akarsz viselni. Valóban a gyermekeid vagyunk, és ez számodra fontos. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen Isten vagy. És azért kérünk, hogy mindazok, akik itt laknak körülöttünk gazdagréten, azok is hadd tapasztalhassák ezt meg, hadd hallhassák meg, hadd ismerhessenek meg téged. A te fiad nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.